Kedves testvéreim, keressük meg húsvét igéjét Márk írása szerint, Márk evangélium a 16. fejezetéből, az első versről a 13. versig terjedő szakasz. Tehát Márk evangélium a 16. részéből, az első versről. Hallgassuk fönnállva Isten igéjét. Amikor elmúlt a szombat, Magdalai Mária és Mária Jakab anyja, valamint Salomé illatos kenetet vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napfelkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk: ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámad, nincsen itt. Ímé ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg tanítványainak és Péternek, hogy előttetek meg Galileába, ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a Magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a bizonyságok, a bizonyságtevők fellegét ezen a húsvéti ünnepen, és azt, hogy rólunk az evangélista már azt írhatná, hogy mi hisszük a te feltámadásod valóságát. Segíts, Urunk, mégis mérlegre tenni hitünket a te életedben, az örök életben. Segíts végig gondolnunk, hogy mennyire bizakodunk a te ígéreteid teljesedésében. És adja mi számunkra olyan élő hitet, amely nem csak a saját életünket igazítja helyre, hanem méltóvá tesz a bizonyságtételre, a te életedről szóló tanúskodásra. Szenteld meg, Urunk, életünket, ünnepünket, és ígéret, add ezt mindnyájunk számára erőforrássá, ezen a délelőttön is. Köszönjük, hogy hittel kérhetünk, és meghallgatod imádságunkat. Amen. Köszönjük azt, hogy a jó hír ilyen sokféleképpen eljuthat hozzánk, és megerősíti azt a tényt, hogy az Úr Jézus föltámadt, és ő maga az élet. És szinte bármilyen módon is szólalunk meg húsvét ünnepén, gondolatainkból mindig az kerül elő, hogy egy nagy csodának lett részese az emberiség, és az első húsvét arról a csodáról tesz bizonságot, hogy Isten képes arra, hogy a megszokott rendet fölborítsa, és az emberek gondolkodását a sarkából is kifordítva egy egészen új területre, új útra indítsa, és pedig afelé, hogy mindenek fölött álló Úr Isten, és mi, akik alárendeltjei vagyunk a föld törvényeinek, törvényszerűségeinek, az ő gyermekei, az ő szolgái, az ő megváltottai lehetünk. Nagypéntek ünnepe nagyon közel van. Néhány nappal ezelőtt döbbenten hallgattuk az ígét, hogy mi mindent tettek az Úr Jézus Krisztussal. Egy képes párhuzamban, ha szóljak bevezető gondolatokban, egy olyan családra gondolva, akik talán a korabeli Izraelben élhettek, amikor az áldozat bemutatások rendjét nagyon komolyan kellett venni, és ha egymás mellett két család élve, az egyik család nagyon odafigyelve értékeire, tulajdonára nevelgetett, féltő szeretettel egy kis bárányt, hogy a család számára érték legyen, a megélhetés biztosítsa. És a szomszédjukban élt egy másik család, aki eltékozolva az életét, minden tönkretett, bűnök sokaságát követték el. És amikor elkövetkezett a bűnök számonkérése, akkor ennek a tékozó családnak nem volt mit vinnie az oltárhoz, hogy bűnbocsánatot szerezzen. És akkor a mellettük lakók, akik nagyon odafigyelve, féltő szeretettel őrizték, nevelgették bárányukat, azt mondják, hogy odaadjuk mi nektek. A legdrágábbat, a legértékesebbet, legyen értetek bemutatott áldozat, az, ami a miénk. Semmit nem tettetek érte, ellene sokkal többet. Nem is az a kérdés, hogy megérdemlitek vagy sem. Szeretnénk, ha rendeződne az életetek. És itt van a miénk, legyen a tiétekké. Itt van a féltőn, őrzött, gondozott, a mindenünk, föláldozzuk értetek. Tessék csak elgondolni azt az áldozat bemutatást, amely mögött ott van ez az adományozó, az ajándékozó, és ott van az, aki a bűnt elkövette, és aki ilyen módon mégis engesztelést szerezhet. Tehát valami ilyesmi történt azon a nagy pénteken, amelyen Isten azt mondta, hogy az emberiség bűnéért neki kell odaadni a legdrágábbat, a legértékesebbet. És miközben az emberek elszegényedve és nincstelenné válva a bűn miatt, a tékozó élet miatt elfogadják ezt az áldozat bemutatást. Isten dicsőségéből a legdrágább, a legértékesebb van ott az oltáron, aki önmagát adta sokakért, hogy új életet nyerjenek. És miközben az Úr Jézus kereszt halála bekövetkezik, a mi megszentelődésünk, megtisztulásunk is megtörténik, hogy aki hittel ő hozzájön, az Jézus vére által bűnbocsánatot nyerjen. Milyen nagyszerű dolog ez az ajándék, hogy semmit nem kellett tenni érte. Imaórán is hallottunk már erről gondolatokat. Ingyen kegyelemből adta, ajándékozta Isten az emberiségnek, az emberiségét, az Úr Jézus Krisztust. Ő lett engesztelő áldozat sokakért. És egy áldozat bemutatás után mi sem természetesebb annál, hogy az áldozati állat, amelyet az áldozat bemutatásakor megöltek, nem tér vissza többé a családba. Nem simogathatják meg, nem gyönyörködhetnek a növekedésében, a kedvességében, vége van az életének. És mi sem természetesebb az emberek sorsában, élettörténetében, hogyha valaki földi életét befejezi, akkor nincs visszatérés, nincs újbóli találkozás itt a földön, hanem valami lezárult itt végérvényesen. Jeruzsálemben az Úr Jézus keresztrefeszítését követően sokféle érzéssel lehettek az emberek. Azon gondolkoztam az ige hirdetésre készülve, hogy Jeruzsálemben egy győztes sereg és egy vesztes csapat található. A győztesek, a főpapok, az írástudók, a nép vezetői, akik szerették volna Jézust félretenni az útból, ők egyrészt gondolhatnák azt, hogy amit kellett, azt megtették. Érezhetnék úgy, hogy sikerült végül legyőzni a gyógyítót, a csodatevőt, aki sokakat megelégített élelemmel, aki ígét hirdetett, aki csodákat tett, ördögöktől szabadított meg embereket, reménytelen betegségekből gyógyított. Érezhették volna, vagy érezhették úgy, hogy győztünk Jézus fölött, Jézus tanítása, hatalma fölött. Csak hogy ott van nagypéntek számukra is megdöbbentő eseménysora. Krisztus kereszthalálának különleges üzenete, aki még onnan is bocsánatért imádkozik. Ott van a meghasadt templomkártit, ami emlékezteti őket arra, hogy nagypénteken valami félelmetes dolog történt. Ott van a nagypénteki sötétség emléke még bennük, amikor elhomályosodott az ég, és maguk sem tudták, hogy mi történik körülöttük. A győzelem mámora, a győzelem öröme ott lehet a népvezetőiben. Hát azt gondolom, egyfajta tudat, hogy győztünk, igen. De emellett a félelem, a bizonytalanság, a rettegés, hogy vajon mi lesz még ebből. Ismerték ők az írásokat. Tudtak arról, hogy ha Isten cselekszik, akkor ezzel az embernek néha nagyon fájdalmas találkozása van. De mégis egyfajta győzelem volt az övék, amiben belevegyülhetett a bizonytalanság rettenete. Egy másik csapat is elénk állhat, a Krisztus követők serege, akik megvesztesek. Úgy érzik, hogy akit követtek, akit szerettek, az cserben hozta őket. Hát ők úgy remélték, hogy Jézus nem engedi, hogy ilyen csúkosan kelljen befejeződni az életének. Ők várták az utolsó percig, hogy talán tényleg leszáll a keresztről, és bebizonyítja, hogy ő az Isten fia. Úgy szerették volna, úgy remélték azt, hogy nem mondja ki azt a szót, hogy elvégeztetett, és nem hanyatlik le a feje, hanem Isten valami különös módon fordít az események során. Nem történt így. Ott vannak a vesztesek, lehajtott fejjel, szomorkodva. Valamilyen kis reménysugár lehet a szívükben, hogy Jézus beszélt valamit életről, feltámadásról, harmadik napról, hogy voltak ígéretei, amelyekbe kapaszkodva a hitünk erős lehetne, de sokkal erősebbek azok a tapasztalatok, amelyek mögöttünk vannak. Ott vannak ők is, akik egyfajta veszteségként élik meg Jézus kereszt halálát. Összeomlott az eddigi programjuk, szolgálatuk, odaszánásuk. Vajon mi lesz tovább? Vannak boldog emberek vajon Jeruzsálemben, ezekben a napokban? Vannak, akik felhőtlenül örülnek annak, hogy legyőzték Jézust, vagy akik örülnek annak, hogy Jézus fel fog támadni. Hát azt kell mondanunk, hogy egy nagy felhő, egy nagy sötétség borítja a város, és szinte senki sem lát előre, hogy mi lehet ebből, milyen kibontakozást adhat Isten. Ott vannak az Úr Jézus nagyon szerető, követő asszonyok, ott vannak a tanítványok, és ők kénytelenek arra gondolni, hogy az Úr Jézus testét be kell balzsamozni, gondoskodni arról, hogy minél tovább épségben maradjon az ő holtteste, nem azért, hogy föl tudjon támadni, hanem azért, mert a halottakkal ezt szokták tenni, illatos kenetekkel indulnak, hogy valamit tettünk Jézussal. Mert Jézus élete, többi élete befejeződött. Még egy kicsit, ha visszatérünk a korábbi eseményekhez, az Úr Jézus keresztre feszítették, ahogy pénteken is elmondtam, a legborzalmasabb szenvedést, fájdalmat okozva, szándékosan megalázva és kínozva őt. És úgy tudjuk az Úr Jézus élettörténetét, az ő földi halála utáni történetét, hogy nem fordított hátat az embernek, az emberiségnek, hanem még halálában is elment a gyűjtőhelyen, a Sőolban lévő lelkekhez, hogy prédikáljon nekik. Mert küldetése az emberekhez, az emberekért volt. És számára minden körülmények között az volt a legfontosabb, hogy meghallják a jó hírt, az evangéliumot, az életbeszédét. És mi lenne húsvétnak a másik legfontosabb üzenete, amellett, hogy az Úr Jézus föltámadt és él, az, hogy halljuk meg, hogy az ő igéje, az ő szavai nem pusztán ígéretek voltak, hanem valóság. Mert húsvét hajnalban egy csoda történik, az asszonyok érkeznek, szeretnének az Úr Jézus holtteste előtt sírva, keseregve megállni, szeretnék-e holttestet bebarzsamozni és emlékezni, hogy mi mindent tettek ők együtt, hogy szolgáltak, hogy szabadította, hogy gyógyította, segítette őket, és mennek nagy szomorúsággal, és úgy gondolják, hogy most találkozunk Jézus emlékével. És ez a fájdalmas emlék majd meg fog tisztulni, meg fog szépülni a számunkra, és napról napra kijárunk a temetőkertbe, és ilyen módon emlékezünk az Úr Jézusra. Érkeznek. Annyi gondjuk van csupán, hogy hogy fogják a követ elhengeríteni. Beletörődtek a megváltoztathatatlanba, hogy Jézus meghalt, és nincs visszaút. És érkezik ez a menet, oda a temetőkertbe, és amikor felnéznek, látják, hogy a kő el van hengerítve. Hát nem így szokták meg a temető látványát. Nem az a szokás, hogy a holttesteket ilyen módon kiszabadítsák, hanem éppen az, hogy minél biztonságosabban bezárják, hogy ne jöjjön ki az oszlásnak indult holttestnek a szaga, hogy ne kelljen ezt látni, csak azok, akik fölkészülnek a tetemmel való találkozásra, ők lépjenek be a sírba. Hát ki az, aki most előttük jár? Valaki más is szerette a mestert, és más is gondoskodni akart róla. Hoztak illatos keneteket mások, hogy Jézus holttestét ezzel balzsamozzák be. Mi történt? Mi okozta ezt a nagy változást, hogy a kő el van hengerítve? Kérdésekkel a szívükben bemennek a sírboltba, és látják, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől. Még nagyobb a rettenet bennük, ez sem szokványos, hogy valaki bent ül egy sírban, és az odaérkezőket tekintetével, nyílt tekintetével fogadja, sőt még meg is kérdezi őket, hogy a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Hát ne féljetek! Tessék csak elgondolni, kedves nőtestvérek, ezt a helyzetet. Én azt gondolom, hogy nem csak nők. Nők és férfiak egyaránt, egy ilyen szituációban remegő lábakkal, félelemmel teli szívvel állnánk meg, és hangzik a bátorítás, hogy ne féljetek. Ha a názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek, ő föltámadt, nincs itt. Ez az a hely, ahová őt tették. Föltámadt, nincs itt. Hát ez a nagyon egyszerű prédikáció húsvét reggelén. Nem kell bonyolult magyarázatokat adni, hogy hogy történt a föltámadás, a föltámasztás. Nem kell bizonyítékok sorát előtárni. Hangzik az íge és a parancs, hogy menjetek és mondjátok el tanítványainak, hogy előttetek meg Galileába, és ott meglátjátok őt, amint mondta nektek. Az Úr Jézus azt ígérte a tanítványoknak, hogy az ember fiának Jeruzsálemben meg kell halnia, de a harmadik napon föltámad. Hiszen természetesek, hogy az ő ígérete beteljesedett, és ez a hírnök erről a számot, és ezt hallhatják az odaérkező asszonyok. Mégis rettenet, csodálkozás van bennük, és amikor a parancsot hallják, hogy menjetek és beszéljetek erről a tanítványoknak, hangsúlyosan Péternek is, akkor kijönnek, elkutnak a sírboltól, mert remegés, döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Így jegyzi föl már az események sorát, hogy az evangélisták leírásában némi különbség tapasztalható, azt gondolom mindenki a saját tapasztalatai alapján jegyezte föl a szent írásokat, és ilyen módon ki kikkel találkozott, kiktől hallotta az eseményeket, kik hogy érték meg az Úr Jézus feltámadásának a megtapasztalását, úgy írja le. Ha egy gyülekezetről kellene valakinek hírt adni, hogy húsvét ünnepe után, hogy megy ki az imaházból, és hogy viszi az örömhírt, azt gondolom, hogy a mi íróink is igen komoly feladatot kapnának. Vajon mit mondhatnának el a mi gyülekezetünkről húsvét ünnepén, vagy húsvét ünnepének környékén? Halljuk, tudjuk, már a gyerekek éneke is erre bátorított, hogy az Úr Jézus föltámadása valóság. Erről szóltak a zeneszerszámok, erről szólt az énekkar, a közös éneklés, erről szól az íge. És az a parancs megvan a mi számunkra is, hogy menjünk és hirdessük ezt a jó hírt. Vajon azt kellene írni a mi történetírónknak, hogy talán nem remegés és döbbenet fogta el őket, megszokták már, hogy Jézus föltámad, és erről nem nagyon beszéltek senkinek. Vagy azt mondanák, hogy öröm és hála járta át a szívüket. És elmentek, és minél több emberrel megosztották ezt a jó hírt, hogy az Úr Jézus Krisztus él. Hogy nem kell többé reménytelenségben járni, mert ő megfordítja a megfordíthatatlan folyamatokat. Aztán úgy folytatódik a történet, hogy amikor a hír mégiscsak oda jut azokhoz, akik az Úr Jézus ismerték és szerették, ők sem hitték el. Más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek, ezek is elmentek, megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Miről is szól húsvét ünnepe, vagy ünneplése egy gyülekezetben, egy keresztény közösségben? Arról, hogy elmondjuk egymásnak, hogy az Úr Jézus él. És nem csak a magunk gondolatait osztjuk meg, hanem a mögöttünk lévő Úr szavait, aki be is bizonyítja az életét. És sokan meghalva az ígét, azt mondják, hogy mi ezt így sem hisztük. Sokan látják az életünket, a kereszténység húsvétját, és ünneplik egy kicsit eltorzított módon, és azt mondják, hogy nem hisztük el. Igen, hiszünk az Úr Jézus életében, tanításában, szolgálatában, értékeiben, de a föltámadásban abban már nem. Kedves testvéreim, nyíljon meg a szemünk, a szívünk a húsvéti hit előtt. És adja meg Isten számunkra azt a bizonyosságot, hogy higgyük el, hogy az értünk bemutatott áldozat az Úr Jézus Krisztus nem végérvényesen került a keresztre. Igen, a bűneinkért odaszögezték. A bűneinkért a vérét ontotta. Csak aztán jött a csoda, hogy az áldozat visszaérkezik hozzánk. Életre kell és megjelenő tanítványai között, és azt mondja nekik, hogy békesség néktek. Hogy az élet nem kényszeríthető sziklasírba, hogy az életet nem lehet a halál sötétjében elrejteni, mert újra meg újra előtérbe kerül, mert ő az uralkodó. Jöjjetek, higgyük el, és ezt a hírt hordjuk a szívünkben, és hordozzuk embertársainkhoz, hogy minél többen hallhassák tőlünk. És ha netán kétkedés van a szívükben, akkor történjen velük is úgy, ahogy a 14. versben olvassuk, végül pedig megjelent magának a 11-nek is. Hadd jelenne meg az Úr mindazoknak, akik hallottak már az ő föltámadásáról, de még nem hisznek benne. Tudják, hogy mi történt az első húsvétkor, de teljes hitükkel nem tudnak belekapaszkodni, hogy lehessen őszinte, igazi hit az életünkben. Nem Krisztusnak kellene halottnak lenni, hanem a mi jó emberünknek. Hadd legyen ez a befejező gondolata az ige hirdetésnek. Miközben Krisztus él, valakinek, valakiknek ott lenne a helye, gondosan követ mögé zárva a sziklasírban. Nekem, Krisztussal együtt, meg kell feszítetnem. Az óemberemet oda kell szögezni a kereszthez, hogy ne éljen többé. Régi gondolataimat, életvitelemet mozgásképtelenné kell tenni. Hadd legyen csak ott a kereszten, aztán tegyék csak be egy sziklasírba, hatalmas követ elé, ne jöjjön ki onnan. Krisztus él. És az én életem csak akkor méltó hozzá, ha nem az óemberem él, hanem az új. Az, ami által, az ő föltámadása által jött, amely ilyen módon róla tett bizonyságot. Szeretett testvéreim, ha nem hiszünk az Úr Jézus föltámadásában, életében, akkor el kellene indulnunk talán még egyszer nagypéntek útján, és engedni, hogy a mi régi életünk megsemmisüljön, hogy aztán föltámadjunk a Krisztussal, és új életben, örök életben járhassunk. Adja meg ezt Isten mindnyájunknak.